Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Hűries Balázst, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárát. Jó napot, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Telefonon keresztül rögzítjük a mostani beszélgetést is, mivel a koronavírus járvány miatt igyekszünk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát itt az Inforádióban is. Igaz, még korlátozások és hát fokozott óvatosság mellett, de Budapesten és az agglomerációban is újraindult az élet. Mondhatjuk talán, hogy a nehezén már túl vagyunk a fővárosban és Pest megyében is?
Hát én mindig az óvatosság pártján állok, különösen akkor, hogyha emberek életéről és egészségéről van szó. Tehát dicsérjük nyugtával a napot, nem mondhatjuk még, hogy túl vagyunk a koronavíruson, hiszen akkor leszünk túl, hogyha lesz ellenszerünk, lesz oltás, vakcina ellene. Az biztos, hogy mind a fővárosi polgármesterek véleménye, mind a járványügyi szakemberek véleménye, mind a Merkeli Béla vezette professzorokból álló csapat kutatása szerint itt volt az ideje egy óvatos enyhítésnek, nyitásnak. Nagyon fontos, hogy továbbra is mindenki betartsa azokat a szabályokat, amik érvényesek, a távolságtartásra, a maszkviselésre, a felelős viselkedésre vonatkoznak. Egyetlen egy gondolatot hadd mondjak el még, hogy ugyanakkor, amit szintén nagyon fontosnak tartok bármilyen hivatalos ember részéről, hogy kifejezzük a hálánkat, egy nagy köszönet kalapelem elé is jár a budapestieknek, köszönjük különösen is a budapestieknek, hogy ilyen fegyelmezetten együttműködtek és betartották a kijárási korlátozást. Én mindig el szoktam mondani, hogy Budapesten volt a legnehezebb, ez a legnagyobb, legsűrűbben lakott magyar város, 600 ezer budapesti él panellakásban, 300 ezer panellakás van Budapesten, ebből a felének 150 ezernek erkélye sincsen, tehát budapestiek több százezeren éltek valóban a négy fal közé bezárva. Itt egy ilyen nagyvárosban sűrűbbnek ott nagyvárosban a legnehezebb betartani az ilyen korlátozást, úgyhogy nagyon köszönjük a budapestieknek, kérjük, hogy tartsák be továbbra is a szabályokat.
A fővárosiak úgymond példamutató magatartása vagy együttműködése mellett ön hogyan látja, hogy fővárosi és kormányzati intézkedések tükrében mi az, ami segítette, hogy hát viszonylag alacsony számú a fertőzöttek száma, és hogy megmaradt mindez a csoportos szinten, és nem értük el a tömeges megbetegedés szintjét, amire egyébként azért sokan számítottak.
Hát ilyenkor mindig nagy a kísértés a hivatalos ember számára, hogy a kormány képviselője számára, hogy megveregessük a saját vállunkat, és elmondjuk, hogy a helyes és időben meghozott kormányzati intézkedések vezettek eredményre. De én ezzel kapcsolatban még mindig azt szoktam mondani, hogy a kormány döntései önmagában fabatkát sem értek volna. Kétségtelen, hogy sikerült jól követni a Nyugat-Európában és a nagyvilágban zajló eseményeket, és időben lépni. De hogyha a magyar emberek, és mondom különösen Budapesten nem tartották volna ennyire fegyelmezetten, nem vették volna az emberek ilyen komolyan a veszélyt, a védekezést, saját maguk egymás biztonságának a védelmét, akkor a kormány legjobb intézkedése sem ért volna semmit. Tehát ez egy igazi összefogás volt, talán sikerült időben jó intézkedéseket, döntéseket hozni, lépni, és az emberek pedig nagyon felelősen viselkedtek. Egy igazi csapatmunka volt, Magyarország közös sikere, de mondom, nyugtával dicsérjük a napot, ne bízzuk el magunkat, továbbra is fontos, hogy megtartsuk a még életben lévő korlátozásokat, szabályokat.
Ha visszatekintünk az elmúlt hetekre, akkor azért volt egyfajta üzengetés, vagy a felelősség tekintetében egymásra mutogatás főváros és kormány között, például tesztelés, vagy más járványügyi intézkedések kapcsán. Mennyiben nehezítette, vagy nehezíti meg ez a kormány és a főváros között a rendszeres egyeztetést, az együttműködést, vagy a kapcsolattartást? Kérdezem ezt azért is, mert hogy a közelmúltban, éppen egy televíziós interjúban valahogy úgy fogalmazott, hogy jobb a főváros és a kormány viszonya, mint amilyennek kifelé, vagy a közvélemény előtt ez tűnik.
Igen, és ezt az állításomat ezt tartom is, ugye talán itt a legtöbb vita, nem is tudom, hogy a kormány és a főváros között, de egy nagyon vitás fővárosi ügy volt a Pesti úti idősek otthonának a kérdése, ugye, ahol hát sajnos sokan meghaltak, és nem tudjuk kívánni, hogy még nem halnak meg ebben a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő idős otthonba, de én azzal a, nem csak azért, mert a főnököm, mint minden más kormányzati szereplője, de tartalmilag is teljesen egyetértek miniszterelnök úrral, ugye, aki azt mondta, Orbán Viktor, hogy a felelősség kérdése az fontos, de nem most kell megállapítanunk a felelősséget. Ezt talán én még hozzáteszem, hogy és nem is a politikusok dolga, hanem majd az egészségügyi szervezetek, hatóságok, igazságszolgáltatások, hogy itt felelősségi kérdéseket el kell rendezni. És nem
hát ugye itt volt egyébként egy fővárosi saját vizsgálat, és van egy fővárosi kormányhivatal által folytatott vizsgálat is.
Én azt gondolom, hogy sok szava számít engem, ami nagyon mellbevágott ebben az ügyben, az a hozzátartozóknak a sajtóban idézett szavai. Volt egy hozzátartozó, akit itt nem akarok téveszteni, úgyhogy magam elé is vettem, szó szerint azt mondta, hogy az otthonban tavaly novemberben változott meg minden, az ápolók eltűntek, lecserélték a főnővért, és az orvossal sem tudtak beszélni, és akkor sem kaptak tájékoztatást, amikor az édesanyja állapota hirtelen leromlott. Szóval már csak az elhunytak családjainak is tartozunk majd megfelelő időben a felelősség tisztázásával, és az azért elgondolkodtató, hogy ilyenkor a fenntartó, a fővárosi önkormányzat, vagy akkor a sajtópert akaszt ezeknek a sajtótermékeknek a nyakába, akik a hozzátartozók megdöbbentő szavait hozták, volt, aki halálgyárnak nevezte ezt a Pesti úti idős otthont a hozzátartozók közül. Tehát vagy egy óriási sajtóper, mert ez nem igaz, hát vagy pedig, ha nincs sajtóper, akkor félő, hogy ezek a hozzátartozói szavak még felindultságukban is igazak, és akkor ezt majd egyszer tisztázni kell, de hogy a kérdés első felére is válaszoljak, a vita, tehát hogy a vita nehezíti-e a mi együttműködésünket. Én erre azt tudom mondani, hogy nem. Tehát egy demokráciában a vita az természetes. Abban az esetben, amikor egy ilyen társbérlet van a fővárosban, ugye feladata a kormánynak Budapest támogatása, Budapest építése, és természetesen Budapest ügyeinek vitele, felelőssége az önkormányzatnak, a városvezetésnek. Itt eltérő politikai közösségek adják a kormányt és a városvezetést. Egy ilyen helyzetben természetes, hogy egyszerre van együttműködés, és egyszerre van vita. És szerintem nekünk még akkor is az együttműködés pártján kell állni, és el kell engednünk bizonyos kifejezéseket a fülünk mellett, hogyha azok egyébként arra is alkalmasak lennének, hogy fölbosszantsuk magunkat. Tehát, hogyha azt mondja a másik fél, hogy, és most idézek, nem a magam szavait használom, hogy a kormány töketlen, hogy a kormány hazudik, mint állat, hogy a kormány tökörészik, és nem is tudom, miket hallottunk még itt az elmúlt hetekben, nekünk az a dolgunk, hogy azt az egyetlen kérdést tegyük fel magunknak újra meg újra, hogy mi a város és mi a budapestiek érdeke, és ha ezt nézzük, akkor el tudjuk engedni ezeket a fülünket, ha úgy tetszik, ezt a politikai showműsor részének betudjuk az ilyen nyilatkozatokat, és tudunk a konkrét megoldandó feladatokra, közlekedés, most kiemeltem a járvány elleni védekezés, és sorolhatnám koncentrálni, és akkor nem nehezíti meg, ezek a nyilatkozatok, viták nem nehezítik az együttműködést. Az biztos, hogy én azt látom, és úgy kezd véleményem is lenni róla, hogy ennek mi lehet az oka, én azt látom, hogy a fővárosnak két arca van, egészen más az, amikor egymás között leülünk, és koncentrálunk a feladatokra, és viszonylag gyorsan tudunk, míg olyan nehéz kérdésekben, mint amilyen a színház, az a ügye volt áprilisban, szerintem egy nagyon jó a budapestiek érdekét szolgáló, a budapesti színházak érdekét szolgáló megállapodást kötöttünk, tehát akkor tudunk a feladatra koncentrálni, és aztán van egy nyilvánosságnak szánt, amikor úgy tűnik, hogy muszáj azt a képet mutatni, hogy itt akkor is konfliktus van, amikor nincs. Koncentráljunk a feladatokra, és akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi a budapestiek érdeke, és akkor tudunk együtt dolgozni a városért.
Fontos egyeztető fórum a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Nyilván a járvány okán ez egy ideje már nem ülésezik, ha jól emlékszem, akkor talán február vége felé volt az utolsó ülésük, de épp a napokban ön kezdeményezte a tanács összehívását, akár már május végére, vagy június elejére. Előzetesen meg is fogalmazott témákat, vagy lehetséges napirendi pontokat, javaslatokat. Miről tárgyalnának? Mi a legsürgetőbb?
Igen, valóban kezdeményeztem, hogy üljön össze újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Már két alkalommal ezen a fórumon Karácsony Gergellyel és csapatával hivatalosan összeültünk napirenddel, konkrét fővárosi ügyekkel, megkaptuk a főváros támogatását a hívfejlesztések teljes rekonstrukciójához, a Galvani híd építéséhez, déli körvasútsúr építéséhez, tehát egy csomó a budapestiek érdekét szolgáló közlekedés és egyéb fejlesztéshez, és fontosnak tartom a párbeszédet, ezért kezdeményeztem, és meg is van az időpontja, június 9-én össze fogunk ülni, és újra ülést tart a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A napi rendet most rakjuk össze a fővárossal közösen. Nekem valóban volt egy kezdeményezésem, az érintette a közparkok látogatásának, a felelős közpark látogatás támogatását, hogy ez ügyben gondolkozzunk közösen, érintette egy, az arányát a fővárosi közlekedésben, egy új egyensúly létrehozatalát a fővárosi közlekedésben, találjuk meg a helyes arányát az egyéni gépkocsi, autós közlekedésnek, a közösségi közlekedésnek, a kerékpáros és a gyalogos közlekedésnek, és a fővárosi járműcsere programra tettünk javaslatot, hogy várjuk ez ügyben a konkrét, kidolgozott, részletes előterjesztését a fővárosnak, és mi ezeket örömmel tárgyaljuk meg. Szívesen beszélek a részletekről, ha bár.
Ugye említette rögtön első pontként a közparkokat. Ha jól emlékszem, ugye a főpolgármesteri hivatal már jelezte, hogy kinyitnak egyes budapesti játszóterek, de hát a Margit-sziget, az Óbudai-sziget látogatható, a Városliget, a Népliget már korábban is az volt. Most esetleg netán attól kell, vagy lehet tartani, hogy május és a szabadba csalogató idő lévén netán mondjuk a közelgő hétvégén tömegével lesznek, vagy leszünk ezeken a zöld területeken, és akár valamiféle létszámkorlátozásban kellene, vagy lehetne gondolkozni?
Ahogy ön is említette, ugye a javaslat még korábban született, de messze nem idejét múlt, sőt azóta örömmel vettem, hogy pont ezt a részét fölvetésemnek főpolgármester úr is támogatja. A javaslatot akkor tettük, amikor még ugye az a gyakorlat volt, és nézzünk rá egy picit erre az elmúlt hónapokban, ugye hetekig lehetőségük volt, amikor még a kijárási korlátozás volt az egész országban és itt Budapesten is érvényben, lehetőségük volt a polgármestereknek, hogy a kijárási korlátozásnál is szigorúbb szabályokat vezessenek be, és hétvégére lezárják a közparkokat. És azt tapasztaltuk, hogy Budapesten eltérő gyakorlatot folytattak a polgármesterek, erre lehetőségük volt. Tehát mondjuk Zugló szocialista polgármestere úgy döntött, hogy nem zárja le a Városligetet, hanem a közterület fenntartók a rendőrség segítségével inkább a távolságtartási szabályok betartatására helyezi a hangsúlyt, de nem rekeszti ki a budapestieket a Városligetből. Ugyanígy döntött Újbuda DK-s polgármestere, aki a Gellért-hegyet nem zárta le és látogathatóvá tette, de ügyeltek a távolságtartás betartására. De Kőbánya fideszes polgármestere is így döntött, amikor nem zárta le a Népligetet. A teljes tiltás mellett döntött Karácsony Gergely főpolgármester úr, ő teljes egészében minden hétvégén, amikor lehetősége volt, lezárta a Margit-szigetet, és május 1-én már Merkeli Béla professzor is úgy fogalmazott, idézek professzor úr egy interjújából, ő azt mondta május 1-én, hogy amikor már sokat gyára volt lezárva a Margit-sziget, Merkeli professzor így fogalmazott, hogy mint orvos nagyon remélem, hogy megszüntetik az olyan nagyobb területek lezárását, mint a Margit-sziget, hiszen ezek lezárása inkább növeli a tömeget azokon a helyeken, ahol nincs lezárás. És mi szerettük volna, hogyha újra látogatható válik a Margit-sziget, viszont ahogy elmondtam, a járványon nem vagyunk túl, tehát a felelős viselkedés és így a felelős közpark látogatás következő hetekben, hónapokban, amikor a járvány még velünk lesz, az idő egyre jobb lesz, bezárva éltek a budapestiek, természetes, hogy igényük van különösen a hétvégén, amikor nem dolgoznak a parkok látogatására. Érdemes elgondolkozni, hogy nem tudunk-e tenni valamit, hogy mégsem olyan helyzetben vagyunk, mint a békeidő, és mi arra tettünk javaslatot, hogy ha a főváros kidolgoz egy előterjesztést a közfejlesztések tanácsában, mi ezt örömmel megtárgyaljuk és segítjük ennek a megvalósítását, hogy felvetettük annak a lehetőséget, hogy internetes applikációban, ami regisztrációs felületként, információs felületként tud szolgálni, önkéntesek bevonásával, akik a nem felügyelik, de tájékoztatják, hiszen olyan joguk nem lehet civileknek, de önkéntesek tájékoztathatják a parklátogatókat, udvariasan fölhívhatják a figyelmet a szabályok betartására, kezükbe nyomhatnak egy nagyon egyszerű képes, képregényes brosúrát, vagy egy lapot, amin a szabályokra emlékeztetjük egymást, mert egy olyan helyzet van, ami szokatlan. Szerintünk az ilyen figyelemfelhívó információs dolgoknak is lehet jelentősége. Ezért tettük ezt a javaslatot, de amikor főpolgármester úr megfogalmazta a maga véleményét, amikor érdemben mondott véleményt arról, hogy mit gondol Budapest újranyitásáról legutoljára, amikor ezt megtette, akkor maga is ezt a mobil applikációs partlátogatási segédeszközök bevezetését elfogadta. Tehát én úgy látom, hogy ez a javaslatunk nyitott kapukat dönget. Dolgozunk startup cégekkel, tehát dolgozunk is egy ilyen, nem csak arra várunk, hogy más valaki kitalálja, szeretnénk konkrét javaslatokkal érkezni a közfejlesztések tanácsába.
Tárgyalnának fővárosi közlekedésről, az imént említette, hogy új egyensúlyra van szükség. Ez mit jelentene? Milyen lenne az ideális egyensúly?
Hát ugye kibontakozott itt egy vita, és ugye a főpolgármester most valóban a vészhelyzet befejeztéig, ami nem sokára reményeink szerint elkövetkezik, ugye tényleg egy személyben teljhatalommal irányítja a fővárost, mert ugye amíg a parlament és a kormány hetente ülésezik, a fővárosi közgyűlés nem találkozik konzultatív jelleggel, sem folyik párbeszéd a közgyűlésben, hanem egy személyben mindent a jogszabályok alapján a főpolgármester dönt el, és itt egy sokakat váratlanul ért, és valamekkora vitát ki is váltott egy főpolgármesteri döntés, amit nem előzött meg társadalmi párbeszéd egyeztetések a sebességkorlátozásról. És mi szerettük volna azt kifejezni, hogy mi abban egyetértünk Karácsony Gergellyel, hogy Budapesten érdemes elgondolkoznunk azon, és érdemes tenni azért, cselekedni azért, hogy kialakuljon egy új egyensúly az autós közlekedés, a közösségi közlekedés, a biciklis közlekedés és a gyalogos közlekedés arányában. Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy itt is most már a szavakat kövesse a cselekvés, ezért hívtuk meg polgármester urat arra, hogy mi szívesen egy konkrét pénzről is, időbeli ütemezésről szóló előterjesztést, egy programot kidolgoz, azt mi örömmel tárgyaljuk meg a közfejlesztések tanácsában, és azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne essünk át a ló túloldalára, és ne kiáltsuk ki az autósokat ellenségnek. Autóval közlekedni nem deviancia, az autósok nem mumusok, nagyon sok embernek a munkába járásához, a munkavégzéséhez, a családi élet szervezéséhez, a gyerekek, vagy éppen az idős családtagok fuvarozásához szüksége van naponta az autójára, és ne keltsünk ellentétet, túlzott ellentétet kerékpárosok és autósok között, és arra is fölhívtuk a figyelmet, hogy az azért könnyen belátható, hogyha a város legforgalmasabb pontjain sávlezárásokkal szűkítjük az autós közlekedés keresztmetszetét, és sebességkorlátozással lassítjuk a forgalmat, akkor ott dugók fognak kialakulni. Budapesti gépjárműpark, most a gépkocsikról beszélek, átlag életkora több mint 10 év, azért itt vannak erősen környezetszennyező járművek is, ha a dugókban, akkor csak növekedni fog a károsanyag kibocsátás, ami rossz lesz az ott tekerő kerékpárosnak, és a járdán sétáló gyalogosnak is, tehát itt könnyen előidézhetünk olyan helyzetet, ami rosszabb, mint a kiinduló állapot, és itt óvatosságra, társadalmi párbeszédre, hatástanulmányokra, jó és rossz nemzetközi példák figyelembevételére szerettük volna fölhívni a figyelmet, és legyen valóban társadalmi párbeszéd, például az autós klub és mások bevonásával.
Már hetek óta ingyenes a parkolás Budapesten, voltak erről is viták, érvek és ellenérvek. Nyilván a kerületek jelentős bevételtől estek és esnek el. Ön hogyan látja, meddig maradhat ez érvényben?
Hát ez addig marad érvényben, amíg a veszélyhelyzet áll fönn, és annak megszűnésével megszűnik a természetesen az ingyenes parkolás is, hiszen ez a járványhelyzet miatt lett bevezetve. Ugye itt tényleg fontos magunkat emlékeztetni, hogy messze nem vagyunk még túl, és arra is még emlékezni tudunk egy-két hónap távlatából, hogy mondjuk azért két hónapja március 20-a környékén nagyon rémisztő képek jöttek Olaszországból, akár csak néhány száz kilométerre is a magyar határtól, és Európa jó néhány országából, és bizony bölcs dolog volt a legrosszabbra fölkészülni, és a legfontosabb, az egyik legfontosabb szempont intézkedés az a távolságtartás volt. És azt is láttuk, hogy a teljesen érthetően nagyon visszaesett az otthonmaradás szabályának és a távolságtartás szabályának a betartásával, nagyon visszaesett a gépjármű közlekedés, és egyébként, amit sajnos nem vagy rosszul követett egy járatritkítás Budapesten, nem, tehát hogy visszaesett a forgalom az utakon, a közlekedésben, és a távolságtartás segítette elő, hogy a kormány bevezette az ingyenes parkolást, mert mindennél fontosabb volt a távolságtartás, pont azért, ahogy ön is utalt rá, hogy ne el tudjuk kerülni a tömeges, sőt még talán a csoportos megfertőződést is. Ezért volt szükség ingyenes parkolásra. Amiután az ingyenes parkolást bevezettük, akkor látható volt, hogy ez nem okozott semmilyen problémát, gyakorlatilag elhanyagolható forgalom növekedést, néhány százalékos forgalom növekedést hozott, viszont mégiscsak segítette a távolságtartást, Budapest közlekedése messze nem omlott össze, ahogy a vészhelyzetnek vége van, nyilván nem lesz szükség az ingyenes parkolásra, úgyhogy ezzel ez a helyzet.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa véletlenül tárgyal majd a járműpark összetételéről, vagy a járműcsere programról, túlkoros környezetszennyező járművek lecserélése a közlekedés, a közösségi közlekedésben ez is téma lehet. Mi lehet itt a menetrend, hol a legsürgetőbb, a leginkább indokolt a csere? Ugye volt egy előzetes terv, ha én jól emlékszem, 3,2 milliárd forintot kapna idén erre a célra a főváros, de ha jól tudom, akkor ez tolódik.
Igen, azt még Tarlós István idején az ő javaslatára született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában az a döntés, nyilván senki nem sejtette, hogy jön egy ilyen járvány, hogy a 2020-as költségvetésben 3,2 milliárd forintot az összes fővárosnak járó szokásos támogatáson felül, a hármas metrő felújításának támogatásán is felül, tehát mindenem felül 3,2 milliárd forinttal támogatjuk buszok beszerzését, környezetkímélő modern alacsonypadlós buszok beszerzését, és itt azt a türelmet kértük a fővárostól, hogy a magyar állami költségvetésben, Magyarország költségvetésében keletkezett egy 2000 milliárd forintos lyuk, 1000 milliárd forint kieső bevétele van az állami költségvetésnek, olyan adóbefizetések, egyéb bevételek, amik nem jönnek be, miközben a kiadások és ez a másik 1000 milliárd forint, azok pedig nem, hogy ugyanakkorák lennének, hanem jelentősen megnőnek. A járvány elleni védekezés költségeit szintén kb. 1000 milliárd forintra becsüljük idén, és ezt valahogy természetesen ezt a helyzetet, a gazdasági visszaesést, a bevételek elmaradását, a váratlan kiadások keletkezését orvosolnunk kellett, és ezért azt kértük, hogy hagyj utalhassuk jövőre, és a jövő évi költségvetés tervezetében szerepel is. Gulyás miniszter úr levélben biztosította arról főpolgármester urat, hogy jövő évben a főváros megkapja ezt a 3,2 milliárd forintot, ami egyébként azért sem okoz érdeksérelmet, mert idén föl se tudta volna használni a főváros ezt erre a célra. Az a törökországi Mercedes gyár, ahol a gyártásnak a jelentős része zajlik, ahol ezeket a buszokat jelentős részben gyártják, és aztán egy befejező összeszerelő munka történik Magyarországon. Tehát ez a törökországi gyár március-áprilisban a járvány miatt, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is az autógyárak és világszerte leállt, tehát ez a szállítás, ez biztos, hogy év legelején tud beérkezni, nem tudott volna idén teljesülni, és így fizetni is jövőre kell, jövőre viszont már rendelkezésére fog állni a fővárosnak ez a pénz. Tehát ez a kérdés azt hiszem megoldódik. A jármű csere kapcsán pedig megint azt vetettük föl, hogy erről sokat hallottunk a Városháza beszélni, arról is nagyon sokat hallottunk az elmúlt hónapban a választási kampányban, de a választási kampány óta is, hogy főpolgármester úr megígérte, hogy ugye itt Timmermans bizottsági alelnökkel és másokkal voltak sajtótájékoztatói tárgyalásai, hogy lehetővé hogy összefogott Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterével, hogy lehetővé fogják tenni azt, hogy a közvetlen, ezek a nagyvárosok, közép-kelet-európai nagyvárosok közvetlenül is kapjanak a közlekedésre Európai Uniós pénzt. Tehát azokon a forrásokon felül ők szerezni fognak a városoknak a kormányoktól függetlenül juttatott Európai Uniós forrásokat. És mi nagyon örülnénk, hogyha ezeket az uniós forrásokat be lehetne csatornázni a fővárosi járműcserébe, és ki tudnánk közösen találni valamit, ami segítené azt, hogy mind a közösségi közlekedésben, mind az egyéni közlekedésben az előregedett környezetszennyező járműveknek egy járműcsere programját le tudjuk bonyolítani. Azt azért arra felhívom egy utolsó megjegyzéssel a figyelmet, hogy a kormánynak van egy ilyen elektromos járművek vásárlását támogató programja már, ami ugye különböző összeghatárig természetes személyeknek és cégeknek, vállalkozásoknak, egyéni vállalkozásoknak lehetővé teszi, segíti akár 2,5 millió forinttal is egy elektromos gépjármű cseréjét, tehát létezik már egy ilyen kormányzati rendszer. Vannak rendelkezésre álló uniós források, a főpolgármester ígért új közvetlenül Budapest számára érkező uniós forrásokat, és lehetnek hazai központi költségvetési források is, ha mindenki hozzáteszi a magáét, akkor tudunk tenni ebben az ügyben, nem csak beszélni róla.
Füriyes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik utána, itt folytatjuk a beszélgetést.